Április 15-én ünnepelte 90. születésnapját Bodrogi Gyula, a Nemzet színésze. Bodrogi Gyula 2016-ban volt stúdiónk vendége, akkor Veszelovszky Zoltán beszélgetett vele életútjáról. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatják.
Itt van. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bodrogi Gyulával, a Nemzet színészével Veszelovszky Zoltán beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bodrogi Gyulát, a Nemzet színészét, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt, rendezőt, érdemes és kiváló művészt. A Mária Rádió Hitvalló című műsorának hallgatói nevében köszönöm, hogy sűrű elfoglaltsága ellenére időt szakított a velünk való találkozásra. Beszélgetésünk során arra lennék kíváncsi, hogy a nagyívű és sikeres pályát befutó, elismert és szeretett művész miként gondolkodik a világról, emberi kapcsolatokról, milyen érzésekkel és hittel éli életét. Egyszerűen szólva, milyen ember Bodrogi Gyula?
Hát ez tulajdonképpen a kérdés nagyon szép és nagyon jó, de ezt inkább az emberektől kellene megkérdezni, mert az én számomra azt hiszem, hogy nem is furcsa, hiszen olyan pályára keveredtem, ami azért születik egy-egy előadás, egy-egy fellépés, egy-egy megjelenés, hogy az embereknek örömet szerezzünk. És így aztán az emberekkel való kapcsolatom, az mondhatom az, hogy kötelező. Kötelező kapcsolatban lenni az emberekkel, kötelező jó kapcsolatban lenni az emberekkel, és kötelező értelmesen elmondani azt, amit szeretném, ha megértenének. Ezek olyan egyszerű dolognak tűnnek, de nagyon nehéz néha egy gondolatot úgy kifejezni, hogy az hasson is az emberekre, hogy esetleg azt a gondolatot elvigyék, magukkal vigyék, hogy azt a szeretetet, ahogy én szeretem a közönséget, nyilvánvaló azért szeretnek, mert érzik azt, hogy amit én megpróbálok adni, az kifejezetten nekik szól, kifejezetten értük vagyok a színpadon. Ezt azzal tudom igazolni, hogy én például így asztalnál, társaságban még életemben nem szerepeltem. Tehát én ott összejön egy társaság, és azt mondják, hogy Gyula, akkor csináljál már valami, olyan jó pofa. Képtelen vagyok.
A lényege ennek az, hogy azért, hogy szeressék az embert, szóval azért sokat kell dolgozni. És ahogy én készültem a mai beszélgetésünkre, hát le voltam nyűgözve, csak az, ami az interneten található önről. Annyi munka, annyi szerep, annyi fellépés, annyi film, nagyjátékfilm, akkor tévéfilm, akkor CD-k, akkor a szinkronok, azok
rengeteg.
Akkor készített 3 könyvet is. Igen. Szóval azt gondolom, hogy nem véletlen összeszámoltam az interneten, 17 kitüntetést írtak föl, biztos nem a teljes.
És azoknak a kitüntetéseknek azért örülök, nem is tudom megmondani mennyire, mert azon kívül, amit a színpadon csinálok, azon kívül én a kitüntetésért soha semmit nem tettem. Sőt, soha nem is gondoltam, hogy nekem járna.
Hát a Maklári féle idézet vonatkozik. Igen, ide, ugye, hogy azt nem kapja az ember, azt adják. Nem,
azt mondja, hogy a Maklári az így volt, hogy Kossuth díjat azt kap, akinek adnak.
Azt. Igen.
De hát azért van, aki esetleg úgy megpróbálja elősegíteni a saját. Én nem, és ezért... Ezt javasolom minden kollégámnak is, hogy nem szabad elvárni a kitüntetést, mert ha az ember váratlanul kapja, az olyan jól esik. Az annyira megdöbbentő, és azt érezni, hogy ezek szerint az emberek engem szeretnek, vagyis az én szerelmem feléjük nem viszonzatlan. Ez egy csuda jó érzés.
Szerettem volna érdeklődni gyerekkorról, általános és középiskoláról is.
Hát de nyugodtan, mert gyerekkor Veszprém, tulajdonképpen veszprémi vagyok, bár Pesten születtem kórházilag, de egy hetes koromban már veszprémi. Uh-huh. Veszprémbe jártam az első két osztályt.
Sokat utazhattak, mert a papa az vadász volt, másrészt meg a háború miatt is költözések.
A háború miatt is, meg az ő munka, mert ő építész igen. volt. Tehát Veszprémből elkerültünk pápára, pápán voltam először színész, de az is úgy voltam színész, hogy bejöttek a színháziak, gyerekszereplőt kerestek, és azt mondták, hogy az a gyerek legyen. Én akkor nagyon sikeres rájátszottam azt a szerepet, de én nem akartam színész, matematika, fizika tanárnak készültem, azt hittem, hogy annak készülök. Erre bizonyítékom van az, hogy a nővérem is, meg a húgom is tanárok. Tehát benne volt, hogy esetleg én is, de teljesen elkerült ez a dolog. És ott voltam pápán színész, aztán Érdligeten voltam, ma ott megint iskolás, aztán utána Pestre jöttünk, és akkor ott voltam a Bezerédi utcai általános, meg a igen. Vörös Martiba is jártam.
Valami jeles tanár, vagy akinek a személyisége akkoriban hatott?
Ha, nekem nagyon jó pofa, hát háború után volt. Volt egy matematika tanárom, sajnos a nevét elfelejtettem. Matematikát tanított. És akkor volt egy színház a Kálvária téren, a Józsefvárosi Színház. És én elmentem a nagymamával a Józsefvárosi Színházba, és egyszer csak az én tanárom bejött, és ő volt a bombivám.
Wow.
Igen. Ez közvetlenül háború után volt. Tehát ott olyankor még a Kimiből él meg, az még nem volt egészen tisztázott. Úgyhogy nyilván színész volt, de nem volt mindig színész szereplési lehetősége, és mint matematika tanár vett részt az iskolai oktatásban.
A József Attila színházban viszonylag hosszú időt töltött el, nagyszerű színészekkel együtt.
56-ban volt egy jó pár színész, aki különböző rendetlenségeket csinált, igen. és azokat kis büntetésből a külvárosba kihelyezték.
A Darvas is, meg a Sinkovics is.
Sinkovics Imre, Darvas Iván, Mádi Szabó Gábor, Szabó Ernő, Ráda Imre.
Fantasztikus névsor.
Gobbi Hilda, hát olyan... Hát,
rengeteget lehetett tőlük tanulni, és én azt kérdezném, igen. ez a nagy társaságban egy idő után biztosan Bodrogi Gyula is nyújtott valamit, vajon mi az, amit öntől átvettek ők? Mi az, amit ön vett át, vagy hatott magára, és mit érez úgy, hogy na azért ez úgy azért átment feléjük?
Hát ezt nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy azt a bizonyos sztereotíp táncos, komikus formát, ami addig divatban volt, azt én egy kicsit megváltoztattam, mert sok olyan szerepet játszottam, de nem úgy, ahogy a régi nagyok csinálták, hanem egy kicsit másképpen. Na de ezt mind ezektől tanultam. A Sinkovics Imrétől, a Darvas Ivántól, akiknek nem volt közük az ilyen táncos, komikusi helyzetekhez. Hát azoktól lehetett jól ellesni.
És ők Bodrogi Gyulától?
Hát azt nem tudom, de nem hiszem. Én nekem csak az volt a dolgom, hogy ott legyek közöttük, és úgy hozzávetőlegesen kövessem, amit csinálnak. Aztán ugye én lettem ott az üdvöske, mert én voltam a fiatal, én voltam a kiugró. Hát nekem mindig legalább akkora sikerem volt.
Ugrom egy nagyot. Ön akkor, amikor abba hagyta a József Attila Színházat, vagy eljött onnan, akkor következett egy másik funkció az életében, tanár lett. A Színművészeti Főiskola tanára lett. Mit jelentett az, hogy tanár lett? Mit jelentett Bodrogi Gyulának a tanárság, és mi volt az, amit fontosnak tartott, hogy átadjon a hallgatóknak? Ezt azért kérdezem meg, mert nem olyan régen Szabó Istvánnal beszélgethettem, és ő elmondta, hogy Máriási Félix-től ők azt tanulták, hogy kérdezni kell tudni. Tehát a Máriási Félixnek volt egy ilyen veszőparipája, vajon Bodrogi Gyulának, mint tanárnak volt-e olyan gondolat, vagy valami, amit fontosnak tartott, mint tanár a tanítványoknak átadni?
Igen, volt. Mégpedig az, hogy egyfolytában arról beszéltem nekik, hogy egyéniségnek kell lenni. Valamit kell találni, amivel egy kicsit más, mint a többi. Uh-huh. Valami olyan helyzetet, olyan formát, vagy olyan gondolatsort, vagy érzelmi áll, valamit, amitől fel tudnak rá figyelni. És elmondtam nekik azokat a színészeket, akiket ők ismertek nyilvánvalóan, akik valamilyen formában erősen magukra hívták a figyelmet. Uh-huh. Tehát az egy lényeges dolog a színésznél, hogy valami fölismerhetőség. Tehát, ahogy annak idején én is tanultam, hogy van kétfajta színész. Az egyik színész bejön a bal egyről, és kimegy a jobb egyen. A másik színész bejön a kocsmából, és elmegy a templomba. És ez egy nagyon nagy különbség, uh-huh. hogy valaki bejön, hozzon magával kérdéseket. Hogy a közönség kérdezze meg, hogy miért szomorú? Miért olyan kérdéseket, amikre a következőkben választ tud adni?
Igaz az, hogy amikor színpadra készült, akkor mindig egy fohászt intézett a Jóistenhez, hogy Istenem, adj nekem erőt,
hogy segíts meg, hogy jól érezzem magamat.
És mi volt ennek a háttere ennek a dolognak? Miért gondolod? Miért fontos az, hogy a színész jól érezze magát?
Mert a színész csak akkor érzi jól magát, ha együtt van a közönséggel. Uh-huh. Mert azt megmagyarázni nagyon nehéz lenne, de hogy mi együtt vagyunk, ha bemegyek a színpadra, akkor én együtt akarok lenni a közönséggel. Én akarom, hogy ők tudják, hogy én mit gondolok. Uh-huh. Akarom, hogy ők azt tudják, amit én akarom, hogy tudjanak. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos, ugyanis a közönség zseni. Ez itt az alaphelyzet, én sok emberrel vitatkozom, mert van, aki azt, hogy a közönséget nem lehet eléggé lenézni. Nem igaz. A közönség egybe zseni. Egyenként lehet, hogy ugyanolyan hülye, mint én vagyok. De egybe zseni. Ha a közönség egyszer azt mondja, hogy ez siker lesz, akkor az siker lesz. És nekik nem adják ki a forgatókönyvet. Mégis tudja, mikor kell azt, hogy ha-ha-ha. Mikor kell azt mondani, hogy he-he-he. És mikor kell elővenni a zsebkendőt és megtörölni a szemét. Uh-huh. Eddig nincs leírva neki. Uh-huh. Csak tudja. Na most, ha én ebbe bele tudom őt vinni, ebbe a játékba, akkor ő nagyon jól érzi magát, én pedig el akarok repülni. Ha nem tudom őt belevinni ebbe, akkor az az előadás furcsa módon elkezd érdektelenné válni. És a közönség a végén azt mondja, hogy anyu, már ne menjünk legközelebb színházba.
Hát igen, azt gondolom, hogy ezt az oldalát a színháznak abban a funkciójában is megtapasztalhatta, amikor a színész után, a rendező után, a tanár után vezető lett. Vezetőként az egészen másképpen áll igen, hozzá az ember.
Igen, az egy egyszerre csak, ugye, mert mindenki velem törődött a József Attila színházban, és egyszer csak nekem kellett mindenkivel törődni. De akkoriban még másképp volt, mint ma. Uh-huh. Mert ma azt mondják, hogy egy színházban, és ebben a színházban igazgató kell, 5-6-an jelentkeznek. Uh-huh. Akkoriban még engem fölkértek, hogy legyek színház igazgató. És én mondtam, hogy nem, hát nincs kedvem. Meg. De nincs kedvem. És akkor a Vinkó Jóskával, aki dramaturg volt ott a József Attila színházban, megbeszéltük, hogy csinálunk egy iratot, mi szerint mi ezt, meg ezt, meg ezt akarjuk bemutatni, eljátszani. Ha ez mehet, akkor elvállalom. És akkor egyik reggel arra ébredtem, hogy nagyon fájt a gyomrom. Valami, nem tudom, de nagyon rossz volt a gyomrom. mondom, hát most már az úgyse tartom a soká, inkább elvállalom, és akkor elvállaltam. De akkor még ez volt. Most valami nem stimmel egészen a színházi életbe, gondolom én, mert aki valami picikét elér, mint színész, az már rendező akar lenni, igazgató akar lenni. Szóval most újra vissza kell majd, hogy jöjjön a színészetnek az ereje, meg a megbecsültsége, meg a fontossága, mert az most egy picikét hátrébb szorult valamiért, nem tudom.
Érzek egy jó adag optimizmust a szavaiban, és ez összefügg azzal, hogy olvastam valahol egy nyilatkozatot, vagy magáról, amikor azt mondják, hogy hát a Bodrogi az nem egy panaszkodós ember. Mi a háttere ennek?
Az Úr javamra dönti elvigyemet. Lehet, hogy ez kísér végig az életembe. Lehet, hogy annyi jót kaptam a Jóistentől, annyi segítséget kaptam, néha kérek is, nem azt mondom, de annyi segítséget kaptam, hogy mindig bízom abba, hogy a következőkben is jobb lesz. Tehát, ha valami nem jó, akkor az jobb lesz. Ha jó, akkor még jobb lesz. Ez valóban ez optimistává tesz.
Van egy nyilatkozata itt a kezembe, azt mondja ebben, hogy nagy vágyam, hogy ebben az országban is összeülelkezzenek egyszer a vezetők, még akkor is, ha egyébként szemben állnak egymással, ne az legyen, hogy amíg a másik vérzik, akkor még jobban összeverik.
Igen, ennek az előzménye, vagy megelőző mondat az az,
igen,
hogy szeretném, hogyha legalább a politikai életünk olyan lenne, mint a profi boxmeccs.
Mi kellene?
A profi boxolók nagyon komolyan és véresre verik egymást. Majd kihirdetik, hogy ez a győztes, ez a vesztes. És akkor a vesztes oda megy a győzteshez, megölelik egymást, és elismeri a győztest. Ami azt jelenti, hogy a box a legfontosabb. Hát én is ezt gondolom, hogy az lenne a jó, hogy a politikusok össze-vissza vitatkoznak, majd az egyik nyer, akkor a másik azt elismeri, és onnantól kezdve nem kezdődik el az egymás hátulról való rugdosása. Ezt meg kéne tanulni a profi boxolóktól, hogy ez hogy van. Nagyon sokat menne előre a mi világunk. Ha valaki győzött, azt később szintén le lehet győzni. De azt nem lehet, hogy győzött, és én azzal szórakozom, hogy nem ismerem el. De azt nem veled tárgyalom meg, hanem másokkal megtárgyalom, hogy nem... Ez a kormánypárt meg az ellenzék. Mindenkiből lehet kormánypárt, és mindenkiből lehet ellenzék. De ha egyszer valamelyik megnyeri, akkor a másik ismerje el, és akkor gyorsabban menne előre a világ. Mert akkor nem az lenne, hogy minden, amire azt mondtam, hogy jó, azt hátul azt mondom, hogy nem jó. Mert ez most ez a divat, hogy én például a mostani ellenzéknek is azt nem értem, hogy miért nem arról beszélnek, hogy mit kéne csinálni. Miért arról beszélnek, hogy az mit csinált rosszul. Majd a kormánypárt nem azt mondja, hogy gyerekek, ezt csináljuk és gyertek velünk, hanem azt mondja, hogy tegnap előtt te milyen rossz voltál. Szóval ez még itt nálunk nincs kitisztítva, ez a gondolatsor.
Békésebb vizekre evezve azt szeretném mondani, hogy egy interjújába úgy nyilatkozott, hogy a szülei azok most is magával vannak. Együtt vannak, és ők odafentről,
igen,
vigyáznak önre, igen, óvják a lépéseit.
Hát biztos.
Szóval ez a odafentre való utalás, ez mélyebb értelemben is igaz öre.
Nálam egészen biztosan igaz, hát végül is az én fejemben minden olyan dolog, ami engem ért, vagy érintett az életemben, akármilyen rossz volt, vagy akármilyen veszélyes, vagy félelmetes, utána mindig valami jó jött. De nekem azt hiszem, hogy a fejembe állnak össze úgy a dolgok, hogy érzem, hogy ez a papa, érzem, hogy ez a mama, mert azért ők nagyon tudtak vigyázni ránk. Nem lehet azt mondani, hogy olyan kényelmes életet éltek, hogy már mellékesen eltartottunk három gyereket, hanem az egy komoly gond volt. Az ott nem babra ment a játék, és a becsületnek meg kellett maradni. Tehát nem jutott eszükbe, hogy akár csak egyszer is egy csalásra buzdítsanak, vagy azt mondják, hogy kisfiam, add csak ide azt az intőt, majd én aláírom úgy, hogy ne tudja. Ha intő volt, akkor intő volt. Hogyha kitörtem az ajtót, akkor kitörtem az ajtót. Azért mindenért mindig meg kellett felelni, és soha nem az volt a büntetés, hogy na, akkor most úgy fejbe verjük a gyereket, hogy elájul. Egyet elmondok, még erre még van idő.
Igen.
A főiskolán kirúgtak, a főiskolán majd egy következő fegyelmén visszavettek, de apámnak mondták, hogy most már azért szólni kéne a gyereknek. Apám szigorúan fölhívott, és azt mondta, hogy az Uránia presszóban legyél 2 órakor, szeretnék beszélni veled. Jó, mondtam, 2 órakor ott az Uránia presszóban, ott ült már az asztalnál, én leültem, és akkor abban az időben még volt dupla, meg szimpla, fekete kávé. 2 duplát kérek, mondta, kihozták a 2 feketét, megittuk, apám azt mondta, hát, ez így nincs jól, fizetek, mondta, és elment. És én nekem ez annyira ráült a lelkemre, mert nem volt, hogy mit képzelsz, meg hogy képzelsz, meg azért dolgozunk itt 70 éve, hogyha mit tegyed, hát, ez így nincs jól, fizetek. Életemben nem fogom elfelejteni, és ennél nagyobb hatású fegyelmezés nem is volt az életemben.
Babits Mihály szerint hinni és hitet adni nem naívság, ellenkezőleg felelet az a gyötrött kor naív csüngedésére. Egyetért vele?
Hát ezzel nem lehet nem egyetérteni.
Köszönöm szépen az interjút.
Bodrogi Gyulával, a nemzetszínészével Veszelovszky Zoltán beszélgetett.
Április 15-én ünnepelte 90. születésnapját Bodrogi Gyula, a nemzetszínésze. Ebből az alkalomból 2016-ban készült felvételünket hallották, melyben Bodrogi Gyulával Veszelovszky Zoltán beszélgetett.